Ugye rokk a karácsonyfa körül. Hogy ki fog rokkot járni, ki lesz szomorú, kinek lesz, kinek nem lesz karácsonyfája. Ez mindig ilyenkor egyre élesebben érződik, látszódik és foglalkozunk vele. Mert hát bizony nagyon-nagyon sok a hajléktalan, és egész biztos, hogy nem lesz mindenhol karácsonyfa, ahol lehet, hogy évekkel, évtizedekkel ezelőtt volt. Családok mennek tönkre, családok kerülnek utcára, és egyre több hajléktalan létezik, él itt Magyarország. Is. A hajlék nélküliek jövőért alapítvány ügyvezetője a vendégem, őt úgy hívják, hogy Besenyei György. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Kezdjük a legelején. Miért lesz valaki hajléktalan? Mert ugye azt szokták mondani, hogy nem egy pirulát kell adni, hogy meggyógyuljak, hanem próbáljuk kibogozni, hogy miért kell nekem azt a pirulát bevennem. Szóval mi okozta a pirula szedésnek a kellemetlenségét. Szóval hogyan lesz valaki hajléktalan egy közép osztályban, vagy egy picit tán lejjebb, de még jó egzisztenciával bíró emberekről tudok, hogy hajléktalanokká válnak. Mi ennek az oka?
Hát az nem annyira jellemző. Előfordul a középosztályból, vagy bárhonnan lehet kerülni hajléktalanságba, de a hajléktalanság az egy a mély szegénységnek az a legeslegalja, tehát amikor egy ember elveszti az összes kötődését, elveszti az összes kapcsolatát, elég nehéz maga a fogalommal is mit kezdeni, mert az emberek jelentős része él albérletben mondjuk, és nem érzi magát hajléktalannak, vagy lakik különböző szívességi lakáshasználóként, családtagként, ismerősként, valahol tulajdon nélkül, és mégis stabilan benne van a társadalomban, és működik.
De hogy lehet kikerülni a társadalomból?
Nem a lakás hiánya, a hajléktalanság lényege, hanem az a nagyfokú kiilleszkedés, amikor valaki már azt se tudja megoldani, hogy fedél legyen a feje fölött éjszakára. Ez meg egy nagyon nehéz helyzet.
Én nem hiszem, hogy hajléktalannak születnek emberek, vagy pedig bárminek születnek, valamiért lesznek. Tehát ezt a folyamatot próbáltam én kibogozni, vagy ezután érdeklődök, hogy hogyan válik valakiből hajléktalan.
Hát nagyon sokféle úton lehet eljutni a hajléktalansághoz. Azért vannak társadalmi csoportok, amelyek sokkal veszélyeztetettebbek a hajléktalanság területén, és vannak, akik kevésbé. Tehát betegség, családi tragédia, pszichiátriai problémák, játékfüggés, alkoholfüggés, számtalan oka lehet annak, ahogy valaki ide jut, egyéni tragédiák sorozata kell általában, de a válaszok, a problémák dekódolása is jellemző a hajléktalanokra. Tehát, hogy sokszor irracionális választ adnak a traumákra, és ez tovább sodorja őket lefelé ezen az úton. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos probléma, hogy a hajléktalan embernek nem csak a létfeltételeit kell biztosítani, az persze alapvető nyilvánvaló, hogy ne fagyjon meg, ne halljon éhen, de azon túl, amíg ezekre az ő válaszadására, amit úgy hívunk, hogy ilyen deprivált embereknek a válasza, tehát akik jogfosztottak, nem tudják érvényesíteni az érdekeiket a társadalomban, még nem stabilizálnak érzelmileg, nem változnak, amíg nem gondolják át a saját éles stratégiájukat, addig jelentős változás nem fog bekövetkezni. Nem egy olyan jó szándékú program esett kútba, mint a 9. kerületben, megpróbáltak lakást adni a hajléktalan, hogy a utcáról a lakásban nagyon jól hangzik, csak semmi értelme nincsen, mert ezek az emberek nem tudnak ezzel a dologgal mit kezdeni. Nekik kell elsősorban változni ahhoz, hogy aztán a lehetőségekkel élni tudjanak.
Ha tudnának változni, és azt hiszem ebben a változásban és a változtatásban van nagy szerepe az alapítványnak, és mindenkinek, aki ezzel foglalkozik, akkor, hogyha egy 10-et veszünk egységnek, akkor 10-ből hány kerülhet vissza a társadalomba?
Hát ez a programtól függ. Nekünk volt egy olyan programunk, dicsekvésként mondom, sorsolító program, ahol ez 100%-os eredmény volt. Általában a hajléktalan ellátásban és a szociális ellátásban, hogyha egy nagy projekt beindul, és a 20%-os eredményt hoz, az már nagyon jónak szokott számítani. Tehát, hogyha a változás a résztvevőknek 20%-ánál tartóssá válik, akkor ez egy jó eredmény. Ez nem sokkal tér el egyébként a természetes úton létrejövő változástól. Ugye ez érdekes paradoxon, hát függetlenül csinálni kell, de hogy az emberek egy része forog, cirkulálódik ebben a rendszerben, és nagyon gyakran visszaforog. Ugyanazok az emberek, akik látszólag már megoldották
kiléptek és visszakerülnek.
Visszakerülnek újra és újra.
Hány hajléktalan van Magyarországon?
Hát ez az a szám, amit senki nem tud, több okból, mert
becsült számok?
Becsült számok az a 10 000-től a nem tudom, 50-150 ezerig mindenféle szám repked, hogy kit nevezünk, ugye.
Nagy a szórás itt.
Igen,
a
hát akit csicskának nevezünk mondjuk, és istálóban lakik, és napi 12 órát dolgoztatják egy kannaborért, hogy azt a bekerül a hajléktalan statisztikába soha, mert nem tud róla senki. Tehát, hogy bekerül az az ember, aki barlangban lakik, bekerül az, aki egy padláson húzza meg magát, nem tudjuk, a nyilvántartott hajléktalanok száma meglehetősen alacsony.
Tehát, nyilvántartott?
Igen.
Ezek az emberek beletörődtek a sorsukba, vagy egyszerűen nem látnak kiutat ebből a helyzetből, ebből a sorsból, sem is akarnak kijönni belőle, vagy talán még jól is érzik magukat benne?
Ilyen nincs szerintem, én még legalábbis nem találkoztam vele. Néha mondanak ilyeneket, de azt nem illik komolyan venni, hogy neki jó így, ahogy van. Ez az általában a depresszió klasszikus esetlen tünete, igen. Tehát, hogy nem kell azt gondolni, hogyha valaki azt mondja, hogy ő neki megfelel ez a helyzet, akkor igen. Ami gyakori válasz egyébként a hajléktalanokra, mert az emberek nagy része jó szándékú, és megszólítják az utcán fekvő embereket, vagy ott kuporgókat, hogy miért nem megy be egy szállóra, miért nem kezd valamit az életével, miért nem fürdik le, kér segítséget, ruhát, ennivalót, munkalehetőséget, és akkor azt mondják, hogy az nagyon veszélyes számukra egy szállóra bemenni, mert ott meglopják, megverik őket.
Saját maguktól lopnak.
Ez nem igaz.
Szóval ez nem igaz? Ezt lehet hallani, meg azért nem megyek be a munkás szállóra, mert ott lerakom a cuccomat, elmegyek fürödni, mire visszamegyek, a fele nincs meg.
Igen.
Vagyis engem ez nem igaz?
Ez a paranoid fantázia, ez, amit elhisznek az emberek, akik hallják a valóságével szemben, hát nyilvánvaló, csak egyszerűen bele kell gondolni, az utcánál veszélyesebb hely nincs.
Hát
tehát
igaz.
Ahol ott hagyja a holmiát, ahol mindenféle részeg csoportnak ki van szolgáltatva, ahol a hideg és a időjárás körülmények laknak, nincs az a rossz hajléktalan szálló, ami ebben ne venné fel a versenyt, egyébként nem így van. A hajléktalan szállókban általában biztonság van, higiéniásabb körülmények vannak, kiegyensúlyozottabb, nyugodtabb légkörben. Ezek az emberek sajnos antiszociálisak, aszociálisak, nehezen illeszkednek be, és ez az a magyarázat, ami általában leállnak, és elhiszik, hogy nem választ még rosszabbat annál a nagyon rossz helyzetben.
És egymást tűzelik, hogy te sem menjél be, én is ezért nem mentem?
Nem, hiszem, hogy a hajléktalanszállók azért nem megoldás nagyon sok embernek, mert a legtöbb hajléktalanszálló nem lehet alkoholt fogyasztani, nem lehet folyamatosan dohányozni, különböző szabályok vannak, amit be kell tartani. Ezek az embereknek nagy része, akiket mondjuk az aluljáróban lehet látni, mert nem alkalmasak erre, hogy ezeket a szabályokat kövessék. Tehát nem tudnak beilleszkedni egy közösségbe, hát mondjuk egy ilyen csoport, egy utcai csoportba igen, de mondjuk ahol nincsenek semmiféle kellett feltételek, de egy szállónak a házi rendjén betartása számukra szinte lehetetlen követelmény. De ezt nem tudják elmagyarázni, meg nem is akarják a jótékonykodóknak, hogy ők miért, hanem azt mondják, hogy ott nem lehet, mert ott veszélyes, vagy ott ki vannak téve dolgoknak, ez egyszerűen nem igaz.
Nem igaz. 8 éve működik, cégek részvételével, és ebből adódóan tudnak szociális tevékenységet folytatni. Mi volt a legnagyobb siker a 8 évben, és mi az, ami folyamatosan visszatérő kudarc a problémákkal szemben?
Hát a legnagyobb siker, amit előbb említettem, ez a sorsfolytó program, amikor családokat támogattunk, az egyszerűen fantasztikus, csak mivel semmiféle állami támogatást nem kaptunk hozzá, és a saját törzstőkénket használtuk föl rá, hát egyszerűen abba kellett hagynunk, mert olyan maga az alapítvány működése került most már veszélybe ezáltal. Ez nagyon sikeres program volt, amiben a mentálhigiéné, a pszichológiai, a családterápia, a támogatás a pszichiáter segítsége nagyon fontos volt, és nagyon megerősített. Tehát ezeknek az embereknek a motivációját, és ha a családban vannak, és a családot össze lehet tartani, ezek az emberek sokszor a gyerekért erőn felül képesek erőfeszítéseket tenni, hogy egybe tartsák a családot. Sajnos az a nagyon rossz tapasztalatom, hogy mindenféle jogszabályi változások és szemléletváltozás ellenére változatlan a hatóságok gondosan verik szét ezeket a családokat, és ezáltal lökik mélyebbre teljesen jó szándékból egyébként, hogy megmentsék a gyerekeket, ahelyett, hogy a családon komplet.
Magát a családot kellene próbálnak megmenteni.
Igen, így van.
Tehát ez, amit én mondtam az elején, hogy a kalmopirint, ha tudom, hogy mire adom, akkor kell adni, és nem csak, hogy adok egy kalmopirint, mert elmúlik majd, hogy táthás vagyok, vagy mit tudom én.
Igen. De ez egy komplexebb ellátást igényel, bonyolultabb, kétségtelenül, de akármilyen furcsán hangzik, olcsóbb. Tehát együtt egy kis csoportot, egy családot támogatni, olcsóbb, mint egyenként a lecsúszott, szétesett.
Tehát a családból kiesett embereknek a támogatása sokkal többe kerül, és sokkal nehezebb, és nehezebb visszavinni őket a családba.
Pontosan.
Én most azon gondolkodtam, és lehet, hogy erre készült már valami statisztika, nem, akkor nyugodtan mondja. Ha Magyarország valamennyi milliómosa gazdag embere, a milliárdosokat már nem is mondom, ha valamennyit a pénzükből, amit egész biztos, hogy nem éreznének meg, adnának egy ilyen alapítványnak, vagy adnának bármilyen úton és módon az ilyen elszegényedett és hajlék nélküli embereknek, mennyire lenne körülbelül szükség? Szóval mennyire csappanna az ő vagyonuk, hány százaléka? Készült ilyen statisztika, vagy csak az én buta agyamba fordult az meg, hogy lehet, hogy ezzel meg lehetne menteni őket?
Azt gondolom, hogy nem pusztán összegről van szó, tehát nem a pénz volumene alapvetően, hanem egy társadalmi szemlélet, egy hozzáállás belül különbség.
Ami hozhatja a pénzt is magában.
Azt hozhatja azt pénzt, hogy csak érdekességként mondjam, én azt gondolom, hogy nagyon viszonylag idézőjelben nagyon kevés pénz kéne ahhoz, hogy jelentős minőségi fejlődést legyen ezen a területen, és kevesebb társadalmi probléma legyen. De a szemléletbeli, most az a helyzet, hogy gyakran előbb kapunk egy külföldi tőkéstől, vállalkozótól, mondjuk az autókár, aki támogat minket, izraeli tulajdonostól, előbb kapunk támogatást, mint a magyar nagyvállalkozóktól. Tehát, hogy a szemlélet, ahogy ők gondolkoznak erről a dologról, az valahogy más, hogy ott valahogy természetes, hogy a társadalmi tényezőként, fontos tényezőként nekik felelősségük van. Hogy ezt nem is kell elmagyarázni, ne? Egészen másképp.
Ez Izraelben jobban értik, mint Magyarországon, vagy
Budapestről. Izrael Magyarországon jobban érti, mint egy magyar itt Magyarországon.
Ez szomorú.
Hát, de tény.
Finoman fogalmazva, szomorú, de tény. Hogy állunk ebben mondjuk Európa nagyvárosait nézve? Ott is nagyon sok hajléktalan van, és ha van, akkor az másból adódóan hajléktalanok, vagy más az ottani hajléktalanság, mint Budapesten, Magyarországon?
Teljesen más. Mindenhol vannak hajléktalanok, ha valaki turista, az látja, hogy mindenhol van, hiszen van migráció, bevándorlás, alkoholisták, drogosok, mindenhol vannak, akiknek részben a sorsuk részben ez a teljes kiilleszkedés, aminek az egyik látható eredménye az utcánlevés, de egész más, tehát, hogy kollégák mesélték, hogy tanulmányúton szem- és fültanúi voltak, mikor írországi szociális munkások hárman körbevettek egy utcán fekvő embert, és könyörögtek neki, hogy legyen szíves, jöjjön a védett lakásba, kultúrált körülmények közé pénzt és mindent ellátást kap, csak vegyen részt a programba. Hát ettől fényévnyi távolságra vagyunk mi, tehát hogy olyan eszközrendszerrel rendelkeznek, és ez a volumenben meglátszik, a minőségében, tehát hogy nagyon nagy különbségek vannak országok között, ahogy hát Svédországot szokták emlegetni, vagy Dániát, Hollandiát, nem lehet összevetni.
Tehát más ott a hajléktalan státusz, egészen más Magyarországon.
Egészen más.
Ez Magyarországon lényegesen lejjebb van ez a státusz.
Természetesen. És
természetesen, de tény.
Az ország életszínvonala is lejjebb van, de hogy a hozzáállásban van nagyon jelentős különbség. Tehát, hogy hogy a felelősséget éreznek, és szoronganak attól, hogy ilyen szegénységet látnak maguk körül, és nagy erőfeszítéseket tesznek, hogy ez egy sziszifuszi munka, tehát soha nem lehet megszüntetni, de erre nem lehet hivatkozni, hogy persze mindenhol vannak hajléktalanok, de kik és mennyien arányukban. Igen. Tehát vannak New Yorkban is hajléktalanok, meg mindenhol vannak a világon, de...
Nek, hogy mekkora a tömeg, szóval mekkora népsűrűség, tehát hány millióból vagy milliárdból mennyi a hajléktalan, és mennyi 10 millióból a hajléktalan. Azért az
nagyon nagy
csúnya nagy aránykülönbséget.
És hogy mennyire integráltak, tehát hogy mondjuk egy extrém példa, mondjuk India, ahol iszonyú milliók hajléktalanok, de ennek ellenére nem illeszkednek ki a társadalomban, tehát kapcsolatban maradnak a környezetükkel, kapcsolatban maradnak a világgal, nem halnak ilyen, nem vesznek el a világ, az ottani környezet számára, hanem a nagy szegénységnek egy részeib a cirkulációban benne vannak. Magyarországon többek között ez a baj, hogy ezek az emberek teljesen kiilleszkednek, és a társadalmi cirkulációnak nem részei a spirálban. Nem
egyre jobban távolodnak tőle.
Így van, a halálig. Tehát átlagosan 8 évig lehet hajléktalannak lenni, akkor jön a halál. Uh-huh. Tehát, hogy ez egészségre erősen káros, ugye?
Hát igen. Három éve működik egy hajléktalan szálló, amit önök működtetnek, ez ugye végveszélybe került, elfogyott a pénz. És hát egy érdekes programmal segített Balogh Sándor, illetve az Afrikai Magyar Társaság a Globing Pax ZRT-vel közösen, és ez nekem rettenetesen tetszik. 2 elefántot vásároltak. Hogy van ez?
Hát ez úgy van. Egyébként mondjuk Balogh Sándor már többször segített nekünk, meg kapcsolataival is, és pénzével is, de hogy van egy olyan programunk, ahogy elefántokat kortárs művészek festenek meg. Ezek ilyen üvegszálból készült, ilyen nagyjából 1,5 méter magas kölyök elefántok. Egyébként egy izraeli művész komponált ezt az alkotást, és annak idején egy Elephant Holding nevű céggel összefogva ők segítettek nekünk ebben a programban, és volt már egyszer egy ilyen programunk, sikeres volt, abból a Jászberi Newton egy hajléktalan szállót újítottunk föl, az a Budapest tulajdonában van, a fővárosi tulajdon. Nekünk akkor még nem volt szállónk, és segíteni akartunk, és nagyon klasszul felújítottuk belőle a szállót. 20 millió forint jött össze belőle, és nagyon keres volt, és maradtak elefántjaink abban a programban, és utolsó elkeseredésünkben megkértünk kortárs művészeket, hogy segítsenek nekünk kifesteni ezeket az elefántokat, mert közben ott az esőben megkoptak, megváltozott már, és nem az a dizájn, hanem tényleg művészi értéket képviselő alkotások jöttek létre, amit szeretnénk szponzorokat bevonni ezáltal, hogy ők vásárolják. Hát ha nem is árverés, de ilyen licitszerű ilyen megkeresésre, és majd megpróbálunk egy ilyen rendezvényt csinálni január végén, ahol véglegesen átadjuk ezeket az elefántokat a minket támogatóknak. Ha nem is menti meg ez a szálló, de egy lélegzethez jutunk.
És nem mindegy. Igen. Ember tud levegőt kapni, tud jobban gondolkodni, és talán további segítséget kérni. Tehát végül is így kerül az elefánt, és ebben az esetben nem a porcelánboltban, hanem egy megfestett tárgyról, és nem egy élő elefántról van szó.
Igen, most is láthatóak egyébként elefántok a Gosgyúdvarban például, vagy az Apacuka étteremben, vagy a Transitárt caféban.
Tehát gyakorlatilag ez új tulajdonosokra várnak ezek.
Igen,
az elefántok.
Így van, ezeket lehet látni Budapest különböző kávéházaiban, szórakozó helyein, és a kortárs művészek alkotásait, és szponzorokra várnak, igen, akik segítenek a hajléktalanoknak.
Akik megveszik ezeket az alkotásokat, és a pénzükkel támogatják a hajléktalan szállót.
Igen. És ez, szóval az nagyon-nagyon fontos lenne, mert az emberek különben szeretnek adakozni, vagy szeretnek segíteni. Szóval én azt gondolom, hogy én nekem nincs rossz véleményem a magyar embereknek a szolidaritási érzékükről, vagy vágyukról. A beállítódás a tendenciával már nagy baj van. Tehát, hogy egy kóbor kutyán szívesebben segítenek, mint egy hajléktalanon, mert azt gondolják, hogy az a hajléktalan érdemtelen rá. Miért nem megy el dolgozni, miért nem segít magán, miért nem oldja meg a problémát, miért nem húzza ki a saját hajánál fogom magát a mocsárból. De ez az emberek erre nem képesek. Nem
kezet kell nyújtani nekik, mert valamiért belekerültek a mocsárba, nem ők akartak valószínűleg oda belekerülni.
Valószínűleg igen.
Csak hát egyre inkább kénytelenek megszokni a mocsári életet, és egyre inkább távolodik az az élet, ahonnan mi segíthetnénk kihúzni őket.
Nagyon-nagyon így van. Tehát, hogy segítség nélkül ez nem megy, valamiféle személyiségváltozás nélkül ez nem megy, olyan mély lelki folyamatok, torzulások zajlanak le a hajléktalanságtól, hát csak valaki próbálja meg, hogy egy éjszakát koporoljon az utcán, és ne töltsön a saját jól fűzött lakásában, és mindjárt átélheti ezt az élményt.
Hát próbáljon táplálkozni a kukákból.
Például. Igen. Tehát, hogy de különböző szintjei vannak a hajléktalanságnak, tehát mi lépésről lépésre ki, és az a baj, hogy visszacsúszik a gödör széléről az, akit nem segítenek végig. Tehát, hogy ez
is... Nem elég megrántani, kicsit fogni kell a kezét utána.
Így van, pontosan. Tehát, hogy az a baj, hogy sokan visszajönnek ebben a mély szegénységgel. Uh-huh. Tehát vállalkozók olyan fizetéseket adnak, vagy nem adnak fizetést az embereknek, hogy dolgozik keményen, de annyit nem keres, hogy meg tudjon belőle élni. Tehát a minimum nem, hogy jól élni, hanem egyáltalán enni, lakni tudjon, utazni tudjon ebből a pénzből. Tehát sok ezer magyar vállalkozó abban él, hogy olyan éhbért fizet az embereknek, többek között
amiből
nem lehet megélni, és egy csapdahelyzetbe kerül az illető, mert dolgozik, iszonyú energiákkal, és nem
tud előre, egyről kettőre nem tud. Igen, itt nagyon sok gond van, ami ehhez kapcsolódik, hogy miért kell, hogy éhbérre foglalkoztass adott esetben egy vállalkozó az embereket, hogy neki ebből mennyi adót kell fizetni. Tehát itt állami igen, szinten is kellene egy picit ehhez jobban hozzáállni, és nagyobb megértéssel és empátiával kezelni ezt a kérdést, és akkor valószínűleg mindenki picikét előbbre tud jutni, és a mocsárból könnyebben és hamarabb lehet kikerülni.
Így van.
Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Én köszönöm a lehetőséget.